Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves férfi testvéreket, férfi testvéreknek egész seregét, jól esik itt látni, egy hadrafogható sokaságot, és hát nem könnyű szólni azután, hogy vannak úr mindent elmondott, majdnem erről a nagyon fontos témáról, hogy érett férfiak. Néhány gondolatot én is szeretnék azért elmondani. Azzal, hogy kis összefoglalásként az elején hangzott már el belőle részlet az efézusi levélből, mondanám én is, hogy mindig eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak, az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ezt a gondolatot szeretném bevezetésként kiemelni, hogy gondoskodik önmaga növekedéséről. Ez a felnőttségnek egy nagyon fontos tulajdonsága, jele, képessége, és úgy gondolom, hogy ilyen férfi csendes napot az érett férfiakról itt szerveznek a kedves helybeliek. Ez is erről a növekedésről szól, hogy ezt szeretnék az itt élők, és ez is az érettségnek úgy gondolom a jele. Eleve jó visszajelzés, ahol ezzel nem foglalkoznak, kevésbé gondoskodnak önmaguknak a növekedéséről. A gyermek nem tud önmaga növekedéséről gondoskodni, minél kisebb, fejletlenebb, annál kevésbé. Én magam három gondolatsort szeretnék elmondani, mint egy fonalat, így egymás mellett nagyjából összefüggnek majd, és a végén ez a szándékom, hogy szívünkbe, lelkünkben ezek össze is fonódjanak, és akkor a hármas fonál kötél, ugye az nehezebben szakad el. És a témánál maradva, egy történettel szeretném kezdeni, és hoztam egy speciális illusztrációt ehhez. A történet igaz történet velünk, és a gyülekezettel történt meg, és arról szól, hogy néhány évvel ezelőtt beállította lelkészi hivatalba egy házas pár, akiket magam sose láttam, sose ismertünk, nem jártak a gyülekezetben. És azzal álltak elő, hogy ők most egy Budapest környéki idős otthonba költöznek, és mivel gyerekük nincsen, a budai lakásukat szeretnék az egyház céljára odaadni. Úgyhogy nem kívánják azt felélni, amennyi nekik van, abból már szépen megélnek, úgy gondolják. Nem sűrűn fordul ez elő nálunk se, de azért ez döbbenetes volt akkor, ugye semmiből. Miközben régóta imádkoztunk, hogy szeretnénk valamilyen módon a parókiát felépíteni, az épület együttest, mert nagyon régi, és már nem jegen alkalmas a mai kor követelményeinek, nem megfelelő egészen. És jött ez a házaspár, és ez a férfi testvérünk, akiről kiderült még, hogy katolikus ráadásul, ezt a hihetetlen ajándékot hozta. Ez olyan 23 millió forintot jelentett aztán a végén, amikor az ingatlant fölültöttük, eladtuk, és valóban ez lett az alapja annak a nagy parókiális építkezésnek, amelynek most a befejezésénél tartunk. Későbbiekben sem találkoztunk különösebben, mi meglátogattuk egyszer-egyszer ezt a családot, és meghalt az esztendő elején a férfi, és el is lett temetve, és kedves felesége eljött, és hozott egy ajándékot, amit nagy szeretettel átadott, szeretetének a jeleként. Ez az ajándék, ezt elhoztam, itt van a kezemben, és ez nem más, mint egy ilyen kis angyalka, vagy angyal. Távol lévők nem nagyon láthatják, két szárnya azért nagyjából kivehető, elől ilyen kedves gyermek arcú, és a kezében tart valami drágaságot, valami ékességet, valami ajándékot, és nyújtja. Ezt adta át, hirtelen nem értettem, hogy miért is adja ezt át. Egy kedves tárgy volt, a legkedvesebb talán közös életüknek valamilyen módon, és ezt adta ott a magukból, szívéből egy darabot. És gondolkodva azon, hogy mit is jelent ez az ajándék, én ennyit értettem meg, hogy ennek a férfinek a különös tette és szeretete, ami ebbe a lakásajándékozásba is megnyilvánul, és ők maguk, hogy a semmiből előjönnek, aztán a semmibe visszaolvadnak, ez olyan, mint egy angyali jelenés, ez a kis szobor, ez kis agyagszobor róluk szól. És ilyen kedves arccal, egyébként átlag feletti jó lelkületű emberek voltak, akiket Isten meg tudott szólítani, indítani, úgyhogy így használjon a mi megajándékozásunkra és épülésünkre. Miért mondom ezt? Mert közben a Szentírást olvasgatva azért belefut az ember az angyalokkal való találkozásba, és nem egy helyen, egészen különös módon, és olvasom egy helyet az apostolok cselekedeteiről, az első fejezetből, az Úr Jézus Krisztus mennybe meneteinek a történetéből, hogy szemük láttára felemeltetett, felhő takart előtt a szemük elől, amint távozása közben feszülten néztek az ég fele, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Két férfi állt ott fehér ruhában, hirtelen a semmiből teremtek elő, és se előzménye, se folytatása a velük való kapcsolatnak, Istennek követei, küldöttei voltak, mondhatjuk így is, hogy angyalai. Miért? Mert csak mondom, János evangéliumából kicsit visszafele lapozva, a Úr Jézus feltámadása történetében ugye Mária sírbonton kívül állt, sírt, amint sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, és így tovább. És aztán hátrafordult, és látta, hogy Jézus álló, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Hát két angyal ült ott fehérben, és a másik evangéliumban pedig megint két férfiről van szó fehér ruhában. És csak még egy történetet, ugye a Bibliának az elejéről, az Ábrahámnak a történetére is talán emlékszünk, ahol három férfi látogatta meg, így van leírva a Szentírásban, az úton Ábrahámot. Beszélgettek vele, és Ábrahám a beszélgetésből is valahogyan megsejtve, Isten szent lelk által is indítatva, hát érezte, hogy formailag embereket lát, de mégis Istennel találkozott. A három ember emberileg nem felfogható, hogy ez hogyan lehetséges, nem is tudjuk túlmagyarázni ezt a helyzetet. Minden esetre valami nagyon szoros kapcsolat van Isten és az ő követei között, és a követek és az embervilág között. A mennyei és a földi világ összeér, és éppen azért, hogy a mennyei világból minél gazdagabban áradjon az isteni, az áldás erre a földi világra. Ez Istennek különös terve és akarata. Az angyalok pedig különösképpen leginkább férfiak voltak ilyen értelemben. A mostani első gondolatsorban ezt szeretném, ha ezen gondolkodnánk, hogy az angyali természet az mennyire fontos, példaadó, példamutató a nekünk férfiaknak, férfiak számára. Még egy helyet mondjak csak, hogy amikor ugye Jákob tusakodik a jabok révénél, és a Hoseás proféta könyve is utal rá, és ott hasonlóképpen valaki először ismeretlenül van megnevezve, aztán pedig olvasunk arról, hogy harcolt az angyallal és győzött, illetve harcolt Istennel és győzött. Hát Isten felett lehet győzni, vagy egy angyal fölött lehet-e győzni, hát érezzük, hogy hát az lehetetlenség. Istennek egy darab angyal a seregeket tudott az Ószövetségben megsemmisíteni, hogyan lehet Istennel harcolni ilyen értelemben, és végül győzni. Nagyon-nagyon titokzatos megfogalmazások ezek, amelyeknek egész pontos magyarázata, hiszem, hogy nem is lehetséges, de azt szeretném ebből levonni, hogy igen, az Úristennek vannak szolgái, akik őt képviselik, akik az ő tanúi, akik az ő követei, és a követeit felhasználja, és hiszem azt, hogy az Úr azt szeretné, hogy mi férfiak különösképpen is az ő követei legyünk, az ő követségében járjunk. Ez első számú és első rendű küldetésünk ebben a teremtett világban, az ő képviselete. Mi férfiak, mert természetesen olyan értelemben, hogy erre eleve nem vagyunk alkalmasak, hanem ő tud csak alkalmassá tenni bennünket. De a másik oldalt is hagy villancsan fel, ugye a Római Levélnek a 8. fejezetéből, hogy a teremtett világ, emlékszünk rá, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Tehát van egy teremtett világ, és sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Nem csak egy isteni küldő akarat van, hogy az ő képviselői jelenjenek meg, legyenek az ő tolmácsai, akin keresztül üzenni tud ebbe a világba, híreket, örömhírt tud e világba, ha kell ítéletet is, elvinni és hirdetni, hanem valóban azt szeretné, hogyha angyali természetű lényekké változtathatna bennünket magunk fölé emelve, hiszen ember létünk alá süllyedtünk a bűneset után, és az Úr pedig azt szeretné, hogyha Miután az övéi lettünk, akkor az ő képviseletében tudna használni bennünket e világ megváltoztatására, ennek a nagy sóvárágásnak és vágynak a kielégítésére bennünket, embereket. Várják azt a többet, azt az isteni minőséget, amelyet csak a hívő újjászületett emberek képviselnek. Azt a többet, amit Istentől a vele való kapcsolaton keresztül kaptak, amely lényüknek kisugárzása is egyúttal, de életmódjukból, cselekedeteikből egyértelműen ez megmutatkozik. Az angyal vonal tekintetében csak Sámuel első könyvéből, Sámuel elhivatására hadd utaljak, az éretté válásnak a folyamata és a küldötté válásnak a folyamata, úgyhogy nem nő angyal szárny az illetőn. Az végül is Sámuel életében ugye úgy követhető nyomon, hogy őt a szülei fölajánlották Istennek. Az Isten szolgálatára, és azt jelenti, hogy olyan 3 és 5 éves kortáján elvitték a templomba, és ott hagyták, rábízták a papra. És aztán ott növekedett az Isten igéje, és az ottani szolgálatok közepette papi felügyelettel. És amikor gondolkodtam például azon, hogy az intézményeink, hiszen nekünk is van óvodánk és iskolánk itt az egyház megyében, mondhatom így nekünk van, mint gyülekezeteknek a fasorral együtt, hogy mi is ennek a nagy küldetése és lehetősége, ezt is értettem meg, vagy próbálom megérteni, hogy igen, ez történik, hogy abba az iskolába jó lehet, nem közvetlenül legtöbben Istennek odaszánva, de egy időre az egyháznak odaszánva adják a gyermekeiket, és igenis a templomnak a közelében, és igenis papi hitoktatói, egyetemes papi felügyelettel nevelkedhetnek ezek a gyermekek, úgyhogy egyszer csak a nevelkedésük során, talán mi még tudatosabban, mint Éli főpap, az ő nevelője, készíthetjük fel őket arra, hogy megszólíthatók legyenek Isten által, és elküldhetők. Ahogyan ez a felnövekvő kicsin gyermek első nehéz küldetése éppen Éli főpappal, tanítójával szemben történt, és ítéletet kellett neki hirdetnie. Ott, ahol a gyerekeket csupán az egyházra bízzák, azért fontos, hogy hitben élő pedagógusok legyenek, és meglegyen ez a imádságos, egyházi és papi felügyelet. Jól lehet, a szülők nem ajánlották fel Istennek, de ki akadályozhat meg bennünket, hogy mi az ott lévő gyerekeket, mi viszont felajánljuk Istennek, hogy legyenek ők Istennek szolgái, küldöttei. Úgy gondolom, ha egy ilyen légkörben nőnek fel ezek a gyerekek, hogy mi folyamatosan imádkozunk értük, és fölajánljuk őket az Úrnak, akkor valóban egy hatalmas bázisa lesz, úgymond a küldötteknek, a követeknek, az angyaloknak. Én így nézek az óvodára és az iskolára, és Sámuel valóban, ahogyan felnövekedett, az utolsó bíra és az első proféta, aki igen komoly szolgálatokat végezhetett az Úrnak a nevében. De lépjünk egyet tovább, hiszen a felnőtté válás, az érettségre jutás szempontjából, az angyali természet kialakulása, kialakítása szempontjából, Ézsaiás próféta könyvéből egy részt hadd olvassak, Ézsaiás elhivatását. Uzziás király halála évében láttam az urat magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát vette fel, fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj, ő válaszolt, menj. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Ugye ez az angyali szolgálat, ki megy el. És az Úr ezt megkérdezi, néha követeket elhív, vagy ha tetszik, toboroz, kit küldjek el. És az a nagy dolog, hogy ugye a szeráfok ilyen speciális angyalok voltak, 6-6 szárnyal, és ők valóban a szárnyukkal repültek is, hogy hozott az egyik szeráv parazsat az oltárról, és megtisztította ajkát, ajkán keresztül az egész személyét, hiszen elhangzott, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Lehet ez olyan üzenetté a számunkra, hogy ide, aki átment a megtisztulásnak, a bűnbocsánat elfogadásának nagy csodáján az Úr Jézus Krisztus által, az annak kötelessége, hogy ne csupán egy várakozó állásponton legyen, és nagy udvariasan a különböző isteni szolgálatokban másokat maga elé engedjen, és várakozóan a szolgálatok tekintetében nem itt, mindig hátulra, és még annál is hátrább üljön, bújjon, hanem előálljon, ha senki sincsen is, akkor itt vagyok, engem küldjél el. Ez az az érettség, ami az Úr szolgájává létel pillanatában megadatik, és amit ki kell használni, ami haszonra adatik, amivel élni kell, és milyen jó, hogyha ilyen készséges követek vannak, már a nagyobb gyülekezetben is. Ezt kívánom bárcsak a mi gyülekezetünket is ideértve, egyházunkat is ideértve, ilyen követségek lennének, ahol ugrásra készen állnának az Úrnak a szolgái. És nem csak állnának, mert el is küldi őket az ő követségébe, pedig nem könnyű követségben járni, lásd Ézsaiás prófétának az életét, legvége, talán hálából emberi értelemben keresztül is fűrészelték. Ézsaiás elhivatása nagyon fontos, angyal sorsunk, érett férfi sorsunk tekintetében, fontos a neveltetésünk, az indulás, abban esetleg ismert vagy ismeretlen isteni momentumok, fontos ez a megtérés, megtisztulás, újjászületés, elköteleződés, elhivatás, hogy vajon ezen a téren hogyan állunk. Érdemes át gondolni, és ezekben megerősödni, hiszen bátorításunk van ilyen tekintetben. Ugrás az új szövetségre, és Csak mondanám még az angyalok tekintetében, hogy van-e, aki tudja, nem kell tudni, én se tudtam, de azért kérdezem csak meg, hogy hányszor van szó az angyalokról a Bibliában, körülbelül, mondom, 300-szor. Az Ószövetségben van-e többször, vagy az Új Szövetségben? Nem tudom, mit gondolnak a testvérek. Én fordítva gondoltam, úgyhogy mondom ennek eredményét is, 100-szor körülbelül az Ószövetségben, és 200-szor az Új Szövetségben. Tehát az angyali dolog nem ment el az Úr Jézus Krisztus születése kapcsán, hanem inkább megszaporodott, és hát van olyan jelenet, ahol ugye ezt olvassuk egyenesen, hogy 10.000-szer, 10.000 és 1.000-szer 1.000 angyali sereg, hát ugye ez 100 milliót meghaladó, hihetetlen mennyiség ilyen értelemben. Az angyali seregek szolgálatra állnak, Isten szolgálatára, hadrafoghatók, harcba vethetők. Mégis az Úr nem csupán ezekkel az angyali seregekkel végzi munkáját, építi országát ebben a világban, hanem kíván bennünket is ebbe a világba bevonni. Ráadásul a fejlődés történet szempontjából, ugye az Úr Jézus Krisztus egyrészt azt tanítja, hogy az élet felnőttségnek a kísértése, hogy hirtelen túlérjünk, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek, semmiképpen sem mehettek be ugye a mennyeknek az országába. Tehát az érettség felnőtté válás az nem azt jelenti, hogy akkor valami hihetetlen szabadság és függetlenség, Istentől való függetlenség állapota is jön, és csak úgy magunkban akkor bármi igazán nagyot Isten szerint valót meg tudnánk valósítani. Ugye a gyermekek, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, és érdekes, hogy az angyali ábrázolásokban legtöbb helyen ilyen gyermekarc jelenik meg. Valami nagyon kedves és bájos, valami szeretettel teljes, és ez fontos dolog, hogy az angyali természethez valami belső öröm és megelégedettség, igazi isteni békesség is társul. Így engedelmeskedünk neki, így szolgáljuk őt, így járunk az ő követségében, így hirdetjük meg az ő akaratát. Ráadásul van olyan történet, amely arra is utal, ugye, éppen a feltámadás kapcsán, Jézus mondja, hogy majd, ugye, olyanok leszünk, mint az angyalok, nem házasodunk például. Kicsit ez kiterjesztve, hogy azért is fontos, ha olyanok leszünk, mint az angyalok, erre hivatkozás van a Szentírásban, evangéliumokban, ez egy picit lehet foglalkozni, ahogy az írás keretei ezt megengedik, nem angyal kultuszt kiépítve természetesen, de azért nem véletlen, hogy ennyi helyen szó van éppen az angyalokról. Tehát, ha olyanok nem lesznek, és a formáltatásban tényleg ez a nagy csoda, egy olyan fajta köztes állapot, hogy ugye egyrészt elmegy a gyermek irányába, mi, akik úgy örülünk, hogy emberré válunk, válhatunk valamilyen formában, utána az angyali irány, egészen egy mennyei, másfajta szolgáló lénynek az iránya, hogy olyanok leszünk, és tudjuk az alaptanítását az Új Szövetségnek, hogy a hívő emberek a Krisztus képére és hasonlatosságára változnak el. Megint olyan, hogy gyermeki, angyali, krisztusi, nem átlag ésszel, emberi ésszel, nem egészen felfoghatók, sejtések, irányok, impulzusok, hogy itt valami nagyon nagyot tesz velünk, ami Urunk és Istenünk. A Lukács evangéliumához, ha lapozunk, akkor maga az Úr Jézus is, amikor ugye bejelenti az ő küldetésének a kezdetét, érdemes a pontos fogalmazás, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, és szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hogy ez a küldetésben járás, érett férfiúi küldetésben járás, ez a legszorosabb Krisztus követés, hiszen ami Urunk is küldetésben járt, jó lehet angyal szárnyak nélkül természetesen, és az ő ugye küldetése nyilván azért sokkal több volt, mint a miénk, de ő is hirdette a szabadulást a foglyoknak, amit mi is megtehetünk, a bűn és halál rabságában sínlődőknek, és a vakoknak, ahogy hallottuk, szemük megnyílását, de neki volt hatalma arra, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat. Tehát a erővel és hatalommal megtette azt, amit hirdetett, amiért küldetésben járt. És ugye a küldetésének a csúcsa éppen az volt, hogy önmagát áldozta odaértünk. A követségben járásnak is ez a végső csúcsa, hogy úgy odaszánni magunkat, életünket, hogy készen arra, hogy ez a földi életünkbe kerül. Áldozat hozata is tartozik a küldetéshez. Az áldozat hozatalnak a készsége, és van, amikor a szószoros értelmében az életnek az odaáldozása, ahogyan az apostolok esetében ez jól követhető. Aztán a Timóteusi levélből, a második Timóteusi levél harmadik fejezetéből, a Timóteus és az apostol kapcsolata nagyon fontos, mozzanat. Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek. És folytatja, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsi tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ebben a jelenetben ez a mentori kapcsolat modern kifejezéssel bontakozik ki, hogy az éretté válásban testvéri segítségre is szükség van, szükség lehet. Általában valóban szükség van. És a gyülekezet ennek is lehet a szintere, és olyan jó volt látni, hogy a megkereszteltekért például imádkoznak úgy, hogy a kinek-kinek a neve olvasható jövet menet az erre járó gyülekezeti tagok számára, és a lelkészek számára is. Tehát az érettségben az apostol követi tovább Timóteust, nem csak a hitre jutásig segíti, hanem még tovább is ezt a kapcsolatot ápolja, és átadja mindazt a tapasztalatot az együttélés során, az egymással való beszélgetés során is természetesen, amit ő maga is onnan felülről kapott. és megmaradni mindezekben. Az érettségnek ez is a jele, hogy nem csak kicsit belekóstolunk, és aztán megint valami újat és mást keresünk, hanem megmaradni benne, folytatni, lehet kiteljesíteni. És az ő hitének, türelmének, szeretetének, álhatatosságának, de üldöztetéseinek, szenvedéseinek is tanúja a Szentírás hihetetlen szerepe, ami most majd ugye Biblia vasárnapnak a küszöbén fontos ennek az érettségnek az eléréséhez, hiszen az írás, a teljes írás, az Istentől ihletett írás, az, ami hasznos a tanításra és a nevelésre, a tanítás, nevelés. És milyen jó, hogy ebbe az irányba lehet lépéseket tenni gyülekezeten belül és kívül, és milyen jó, hogy még kormányzati szinten is Isten hatalma és a lehetőségeink odáig is elhatnak, hogy ez a tanítás és nevelés minél többekhez eljusson. A zsidókhoz írt levélben, 11. fejezetben pedig egyenesen a hitnek a hősei, sok-sok férfi neve olvasható, akiktől szabad tanulni. Bibliai történelmi példák ennek különösképpen is forrásai, de olyan jó, hogy itt a 100 bizonyságtétel, melyet én is kezemben forgathattam, megszületett ebben a gyülekezetben, mert ez is valami nagyon fontos kincses bánya az itt élők és a utánatok, utánunk jövő nemzedékek számára. Mi nagy dolgokat cselekedett itt az Úr, kit hogyan hívott el, kit milyen szolgálatba tudott állítani, ki hogyan volt Istennek követe, képviselője. Angyalokról talán ennyit. Minden esetre a gyülekezet és az intézményeink is, és maga az egyház ilyen követ, vagy angyalképző, ez a követ, ez egy picit világi kifejezés, egy gyülekezet, egy nagykövetség, hiszem, vagy ha az angyal kifejezést használjuk, akkor egy angyalvár lehet. Evangélikusok mondják is, hogy erős vár. A mi Istenünk, de azért az Istenhez tartozó dolgok is kapnak ebből az erőből. Kívánom, hogy ilyen nagy követségek legyenek a gyülekezeteink, és ilyen erős angyalvárak, ha tetszik. A másik szál, ez talán egy rövidebb szál, kicsit ismerősebb szál. A teremtés történethez egy picit hadd menjek vissza. Ugye ebben az ember teremtés az első fejezetnek a végén, Mózes első könyve első fejezete végén olvasható. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, megáldotta őket, ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, madarain, stb. A küldetés, ugye szaporodjatok, sokasodjatok, tehát elsősorban a nemi szerepeknek, vagy szerepnek a biológiai megélése mindenek előtt, de van benne azért a hódítsátok meg a földet, ami azt jelenti, hogy betölteni az életteret, kihasználni a lehetőségeket, amivel élhetünk, amit kaptunk Istentől, és meghódítani, ha nincs is így leírva, de az én képviseletemben, hogy ez hozzám tartozik, ez az én világom, ez nekem engedelmeskedjen. A második fejezetben olvassuk, hogy és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. És itt az első ember az Éden kertjében, ugye a második fejezetben az ember teremtésének újra fogalmazása más szempontból, és itt ugye a föld porából megformálja Ádámot, mint embert, a férfit, mint embert Isten. Fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. És a későbbiekben aztán az ad emberhez illő segítő társat, ugye Évát. Ezek aprónak tűnő, de fontos mozzanatok, hogy a férfinek a szerepe az Éden kertjébe helyezve, hogy azt művelje és őrizze. És hadd mondjam, hogy a bűnesetet is szabad ebből a szempontból átgondolni, hogy a férfi Ádám eleget tette ennek a megbízatásának, hogy művelje és őrizze. Művelje és őrizze azt, ami Istené, amit Istentől kaptak. Ne engedje át másnak, őrizze, védje az ellenségtől. A művelés pedig azt jelenti, hogy a lehető legtöbbet kihozni belőle, ami Isten szerint való. Úgyhogy dolgozni vele, küzdeni, harcolni, fáradtságot, energiát belefektetni. És az Éva magára hagyása és az önálló döntése, hogy szakított abból a gyümölcsből és adott, azt jelenti, hogy nem élt ezzel az isteni parancsal és küldetéssel Ádám. Nem is értette meg igazán, hogy mi az ő feladata, és ha nem értette, nem kért hozzá segítséget. És ennek ilyen súlyos következményei lettek. Hadd mondjam, hogy itt mindjárt a kezdet kezdetén az egymással való kapcsolatban is kiderült, hogy mennyire Isten függő küldetésében is, életében is, minden tekintetben Ádám a férfi. Miért érdemes ezt előre bocsájtani? Azért, mert egy ilyen hármas felosztást az érett férfire nézve hadd végezzek, hadd tegyek. Egymás után kis magyarázatot fűzök hozzá, hogy úriember, művelt ember és védett ember. Az úriember alatt azt értem, hogy az Úrnak az embere. Az Isten embere, máshol ezt így fogalmazzuk, így olvassuk. Tehát Istennek nem csak teremtménye, hanem küldötte és képviselője. Azért, hogy ezt a küldetését egyrészt tovább tudja adni, a körülötte élőket is erre az élő Istennel való szoros kapcsolatra el tudja vezetni, de hogy erre kész és képes legyen, ehhez neki kell ilyen szoros kapcsolatba állni az Úrral. A művelt ember azt jelenti, hogy igen, Isten tudja őt művelni, formálni, átformálni, kialakítani benne a új szövetségi kifejezéssel élve az egyház építésére való alkalmasságot, úgyhogy a művelés alatt, ami nem odavaló, attól meg tudja szabadítani, és ami pedig hiányzik belőle, azzal meg tudja ajándékozni. Tehát a művelt ember ilyen értelemben a hagyományos szó használattól kicsit tekintsünk most el, aki Isten tud művelni, nem csak sok ismeretet szív magába, nem csak sokat tanul és tapasztal különböző tanfolyamokon, egyetemeken, az élet egyéb iskoláiban, hanem az Isten iskolájában, közvetlenül a vele való kapcsolatban. Tehát az érett férfi művelt ember, aki Isten dolgozhat, és aki magát megnyitja és kiszolgáltatja az ő munkája előtt és alatt napról napra, újra és újra, és kifejezetten kéri és igényli az Istennek a munkáját az életében. És a művelt ember így tud segíteni abban, hogy mások is ilyen állapotba kerüljenek a maguk műveletlenségéből, nyers, istentelen állapotából eljuthassanak erre a művelt, Isten által művelt állapotra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a legvégén is majd erre nézve ítéltetünk meg, nem a szakmai tudásunk alapján, hanem ebben az Isten szolgálatban, az Isten képviseletében hogyan álltunk helyt. És a harmadik dolog az úriember és a művelt ember mellett a védett ember. Védett ember. Ugye kapja az édenkertet Ádám, hogy védje, őrizze azt, feladata és küldetése. Hogy tudja ezt teljesíteni? Milyen alapon, milyen képességekből táplálkozva? És megint az Istenre szorultság jön elő, hogy igen, akit Isten meg tud védeni. Meg tud védeni a bűn és a halál erőivel szemben, az ördög gonoszsága támadásával szemben. És az érett férfi az, aki ilyen értelemben védett állapotba került. Ugye örök életre jutott, mert megtisztult a Krisztus vére által, és olyan szoros kapcsolatban a Krisztussal, hogy ő Krisztusban él, Krisztus pedig ő benne, és Krisztustól semmi és senki el nem szakíthatja őt. Ez egy rendkívül magas védettséget jelent, védelmi állapotot. Merem ezt mondani, hogy egyrészt a Krisztus védjegye van rajta, másrészt pedig, majd egy következő gondolatsorhoz kapcsolódva, mint egy védett márka él ebben a világban. Tehát, ha betölti küldetését, és az Úr szerint él a vele való kapcsolatban, úri ember, művelt ember, védett ember, és körülötte azt a világot, amelybe behelyezi Isten, ebbe az irányba, a maga képére és hasonlatosságára, de miközben ő az Úr képére és hasonlatosságára változik el, végül az Úr képére, hasonlatosságára, azaz akarata szerint változtatja el. Valamilyen módon Édent épít, ezt így mondjuk az Isten országa építésében veszünk részt. Milyen tulajdonságok lehetségesek, és kellenek ehhez elsősorban, amikor valaki ezeket felsorolja, én hármat emeltem csak ki, a hit, az imádság és a szeretet embere, az érett férfi, a hit, az imádság, szeretet. Az átlag gondolkodásban, a közgondolkodásban, még egy kicsit a közegyházi gondolkodásban is, mintha ez valami női szerep lenne. Pedig semmiképpen sem, hanem ez különösképpen és kiemelten is férfi szerep, a hit harcát megharcolni, a hit emberének lenni. Ez Isten szerint való rendkívül férfias küldetés, az imádság, ki gondolná, nem a, és a gyülekezetben is nem a nők dolga elsősorban, hanem különösképpen is a férfiaknak a dolga, hogy az Istennel való kapcsolatban imádkozva, könyörögve, tiszta kezeket emelve fel, kihasználják ezen a téren a lehetőségeiket sokkal inkább, mint eddig. És a szeretet, hát ha az valóban a legnagyobb, már pedig az, és a Krisztus szeretetének a nagysága, megismerése, ugye az a teljességre való eljutásnak az útja, akkor ez azt jelenti, hogy a szeretet tekintetében különösen is ott állunk üresen, Istenre szorulva, Istenre várva, hogy ő töltsön meg az ő csodálatos szeretetével, hiszen ő a szeretetnek az Istene, ő a szeretetnek a forrása, ami számunkra. És a hívő, imádkozó és szeretni tudó ember, aki a szeretetet gyakorolja mindenki felé, aki felé módja és lehetősége van, ez azt jelenti, hogy a Krisztus követségében él és jár. Egy utolsó illusztráció. Hoztam egy könyvet, ami most került az én kezembe először, nem tudom, biztos van, aki ismeri, vagy látta, ez a Gentleman nevezetű negyedéves folyóirat, mondhatom így, de ez inkább valami ilyen luxus reklámkiadványnak is mondanám, mert ez ilyen szép dobozban van, és tehát egy negyedéves folyóirat. Miért hozom ezt ide? Mert jó lehet, ez egy nagyon világi kiadás, de mégis a világ fiaitól szabad azért sok mindent tanulni, és három ilyen évfolyama, ahogyan utána néztem, jelent meg, ez a negyedik, és ez a téli kiadás. És ezen rajta van három férfi. Látszik egy idősebb úr, itt ül egy ilyen bőrkarosszékben, akkor egy középkorú és egy fiatal. És úgy néz ki, mintha nagypapa, édesapa és a fia lenne. És tessék? Gentleman. És ugye maga ez a kifejezés, hogy gentleman, hát a angolok jobban tudják, ugye, hogy úriember, egész egyszerűen fogalmazva. De úgy, hogy a gent is azt jelenti, hogy úriember, gyakorlatilag a gentle is, és a gentleman is. Hárman vannak éppen, úgyhogy még jól lehet bontani. Úriemberek, tehát valami magas férfi minőséget képviselnek, kinézetükre roppant elegánsak, de együtt vannak, egymás mellett. És maga ez a folyóirat pedig ilyen nyomvonalon, hogy minőség, esztétika és eredetiség szempontjából időről időre összegyűjti azokat a csatlakozókat, akik valamilyen csúcs minőséget képviselnek valamilyen területen. És a kiemelkedően sikeres férfiakkal, akik különböző korúak és stílusúak, az élet más-más területén alkotnak maradandó értéket, a gentlemanek között is példaképek. Men's man, az igazi férfi. És nagy interjúk vannak benne, és kis interjúk, hát már maga a kiállítása is rendkívül magas minőség, és amit bemutat az autóktól kezdve a, mit tudom én, a különböző ruházati cikkekig, de kastélyokig, ételekig, és így tovább, de embereki foglalkozásokig, híres művészeket, színészeket mutat be, orvosokat ebben a számban, például lelkész is van, Pál Feri atya, akinek a katolikus pap népszerűségét bizonyítja, hogy ő kapta a 2013. decemberében megrendezett Primissima Gála összközönség díját. És hát aki ilyen értelemben a hitét is megvallja. Milyen üzenete van ennek a kiadványnak? El is vethetjük mondván, hogy na ez a luxus világa, hát ez pont nem a kereszténység. Tehát taposni kelljet és azt mondani, na itt a bálványimádás koncentráltan. Egyrészt igaz ez, mert sokaknak valami ilyet jelent. De a másik oldalra is érdemes azért gondolni, hogy az egyházi életben és a Krisztussal követségben járva azért nekünk is nagyon fontos feladatunk van, ha a világ legnagyobb urát, aki minden igazi minőség tekintetében a csúcs, és minden csúcs technológiának és ismeretnek is a forrása, amit aztán alkalmaznak és formába öntenek. Ha az ő képviseletében járunk, akkor azt jelenti, hogy a mi nyomvonalunkon a hit, az imádság, a szeretet tekintetében például keresnünk kell nekünk is, kérni, hogy a mi egyéni életünk, a mi közösségi életünk, a gyülekezetek élete és benne a vezetők és a férfiak élete hadd lehessen lelki értelemben csúcs minőség. Hogy valóban olyan úri emberek legyünk mi, hogy tényleg az Urat tudjuk képviselni, és az imádságaink nem futólagosak, felszínesek, úgy kell összeterelni bennünket, hogy imádkozzunk, hanem minden dolgunk imádságban megy végbe. Rendszeresen, szívesen, ha találkozunk egymással, akkor az Úr dolgairól beszélgetve szívesen imádkozunk, akár kinn az utcán, vagy egy étteremben, és természetesen a gyülekezet kereteiben. És ugye a műveltség dolga, hogy most a választások kapcsán különösen keressük azokat az embereket, akik ugye kiemelkednek, és emberi szinten is tudnak még bennünket is képviselni, de az Urat is képviselni. Hogy valóban az egyházi életnek a kialakítása az valami olyan legyen, ezen érdemes sokat gondolkodni, beszélgetni, és cselekedni azt, amit megértettünk és felismertünk, hogy valami látható fejlődés és előrelépés legyen. Ahogyan itt látja az ember ezekben a bizonyságtételekben, és akár csak a termékek esetében is, hogy honnan indult el valami és hova jutott. Hogy az egyházi életben nem a múltban voltunk a csúcson, hanem lehetünk bizonyos értelemben ma az intenzív hitélet megélése, a szeretetünknek külvilág fele való megmutatása, az olyan lehetőség, hogy nyitott kapuk állnak rendelkezésre előttünk, vajon meglátjuk-e ezeket, és bemegyünk-e rajta. És ahogyan nagyon örülök, hogy ez a 100 éves kiadvány is nagyon magas minőségű tartalmi lelki szempontból is, de esztétikailag is az Isten háza, ugye gyönyörűen jelenik meg benne, és igazi érték, építészeti érték. És nagy dolog, hogy azt megbecsüli a mai nemzedék, amelyik nem építette. És a templomról ezt nem tudják mond, hogy imádságnak háza, ez a funkció, hogy megtölteni, legyenek ima alkalmak, rendszeresen összejöjjünk. Ez nem időpazarlás, hanem a legdrágább időtöltés, amikor imádkozunk, ígét is olvasunk természetesen. Hármas szál, befejezem, és köszönöm a nagy-nagy türelmet. Tehát angyalok, követek, csúcsminőség, érett férfiak, igen, ezek találkozhatnak, ezért könyörögjünk a magunk életére, próbáljuk, ha lesz egy kis időnk, majd mindezt átvetíteni, hogy a mi környezetünkben vajon mit tudunk képviselni, és adja Isten, hogy előre tudjunk lépni mindezekben. Köszönöm szépen, egy fohászra szabad elcsendesedni. Urunk, ezer ága boga van a hitéletünknek, a lelki életünknek. Könyörögve kérünk, hogy itt az érettség és az érett férfiúság tekintetében te áldj meg, és te fejlesz bennünket, munkálkodj, hogy hatalmasan rajtunk, hogy az akadályok eltávozzanak a mi hitben való növekedésünk tekintetében, és köszönjük, hogy mindent megadsz arra nézve, hogy az életünk minél teljesebb legyen, és minél hasznosabb tagjai lehessünk a te egyházadnak, és valóban a te küldetésedben tudjunk járni, úgyhogy gyönyörködjél az életünkben, szolgálatunkban, egyénileg és közösségileg egyaránt. Amen.